Szia Podcast!
Frappán humorral megáldott egyén ül most itt mellettem, Kölesi Sándor, a alacsony termesztő színész, a Jókai Színház legújabb művésze. Én pedig Milán Kincső vagyok, és ez itt a Szia Podcast, és ezúttal a stúdióban egy alacsony és egy magas. Iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, kövessetek minket Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, mindenhol ott vagyunk, és adjuk a tartalmakat Komáromból, nem csak komáromiaknak. Ha már ilyen humorosan ütöttem fel a felkonfomat, akkor erre is kanyarodnék rá, hogy a humor hányszor jelent az életben, ugye, kiutat, megoldást. És annyit is ez mentette meg a helyzetéből adódóan, hiszen hány olyan helyzet van az életben, amikor tényleg a humor lehet a megoldás, és igenis egy handicapet át lehet fordítani, és előnyt lehet belőle kovácsolni, és meg lehet barátkozni azzal, amin az ember nem tud változtatni. Az lenne az első kérdésem, hogy mikor és hogyan sikerült nálad ez az átállás, gondolom ez egy folyamat része volt, de láttam egy, miközben utána néztem a munkásságodnak, láttam egy olyan fotót, amin egy olyan felső volt rajtad, hogy Concentrated FSM, egy koncentrált, elképesztő egyéniség. Mióta tekintesz így magadra? Mert ha jól tudom, akkor az út azért hosszú volt, és például a névjegykártyádon is korábban az volt írva, hogy törpe, és nem pedig az, hogy alacsony termetű színész. Ha ezzel kezdenénk, azt megköszönöm.
Hát az elfogadásra gondolsz, gondolom, hogy igen, az nem volt könnyű, sokáig tartott magammal elfogadni az állapotomat, a termetemet. Annak ellenére, hogy ezt nem én választottam, ugye, hanem ezzel kell élnem. Én ezt örököltem a szüleimtől, akik mindketten alacsony termetűek voltak, viszont ők, az ő családjukban sem a nagyszülők, sem a testvéreik nem voltak alacsony termetűek, mind a két családban egy-egy mutáció eredménye volt tulajdonképpen ez a termet, és hát nem volt könnyű így sem, hogy ők ilyen termetűek voltak. Engem édesanyám nevelt, akinek egyébként szerintem nagyon jó humora volt, és mi elég mély szegénységben laktunk ott, vagy éltünk ott Borsod megyében Magyarországon, egy kis borsodi faluban, Tarcalom, és sokszor megmentette a helyzetet a humorunk, hogy tudtunk, volt önirónia is, és hogy amikor már semmi nem volt, és tényleg nagyon kilátástalan volt a helyzet, akkor is tudtunk sokszor jókat röhögni. Szerintem az is fontos, hogy az embernek legyen öniróniája, hogy megtanultam magam, hogy nem szabad magam túl komolyan venni. Olyan szempontból, hogy amikor el akarok érni valamit, akkor nagyon komolyan kell venni, abban mindent beleadok, viszont szeretek kiengedni, és amikor csinálok egy ilyen bármilyen sutaságot, ami már néha úgy érzem magam otthon, hogy ha ezt látná Mr. Bean, akkor workshopra jönne hozzám, mert hogy néha belefutok olyan dolgokba tényleg, hogy és nem az, hogy bosszant most már, hanem szórakoztat. Igen, és akkor megtanultam azt, kb. Nekem 25 éves koromba kezdődött az, hogy elfogadtam magamat. Mondtam, hogy most ha van reinkarnáció, ha nincs, ha van, akkor ez egy bónusz, de hogy tegyük fel, hogy nincs, akkor nekem ebben a testbe kell most élnem, és ebben a helyzetben, ebben az életben, ebben kell kihozni azt a maximumot, hogy én jól szeretném magam érezni. És akkor nem ilyen anyagi terveim voltak, hogy anyagi vágyaim, hogy mármint, hogy maximum, hogy legyen egy családja, stb. Mindenféle luxus dolog, hanem, hogy én azt gondoltam, én azt szeretném csinálni, amiben jól érzem magam, és jó kedvet ad. És az élet minden területén ezt szerettem volna. Például a nőkkel való viszonyomban is, hogy nagyon sokat agyaltam rajta, meg sokszor bántottam magamat, hogy én biztos nem lehetek pálya egy nőnek, mert hogy mindenki, ugye, vagy legtöbb nő, ugye, egy magas, széles válú, jóképű srácról gondolkodik, és akkor itt vagyok én, és rájöttem, hogy a ti nők meg nem így gondolkodtok, tehát azért vannak még más kritériumok is, aminek egy férfinek meg kell felelni, nem elég, hogyha csak magas, jóképű és széles a válla.
Hát egy bizonyos kor fölött már határozottan nem ez a lényeg, mondhatjuk igen. Szerintem.
És akkor rájöttem, amikor úgy éreztem, hogy elkezdtem magamat elfogadni, akkor rájöttem, hogy ezen múlik számomra nagyon sok minden. Mert akkor, amíg nem tudtam magamat elfogadni, de tele voltam frusztrációval, görcsökkel, csak így. Folyamatosan agyaltam, pörögtem magamon, és akkor találkoztam valakivel, és akkor már előre lezongoráztam a helyzetet, hogy
úgyse,
hogy úgyse, meg minek, és akkor amikor elkezdtem magamat elfogadni, akkor rájöttem, hogy mások is elkezdenek elfogadni engem.
Bevonzottad a jót.
Nem
jó
tudom,
forgatókönyveket.
Nem tudom, hogy bevonzottam-e, de hogy szerintem ezen múlott. Például volt olyan, hogy érettségén Budapesten tanultam 12 évig, általános és szakközépiskolában, és akkor utána hazakerültem a szülőfalumba, arra gondoltam, hogy nekem elég volt a nagyvárosi életből, és tényleg falu, nyugalom, mező, rét, völgy, horgászni.
Állattenyésztés?
Állattenyésztés.
Ezt is olvastam.
Igen, bográ, tehát hogy még mai napig is ezek fontos dolgok, és egyre fontosabbak megint. És hogy hazamegyek, és akkor ott lesz majd ott a chill. És akkor elkezdtem ugye barátkozni a korombeli srácokkal, meg lettek barátaim, és akkor mentem velük, ugye minden, ami jött szórakozni, stb. És akkor volt, amikor megkérdeztem, hogy nektek nem ciki velem lenni? Hogy egy ilyen alacsony területű srác, akkor bármi. És akkor mondták, hogy ja, tehát ha nem szólsz, akkor annyira nem törődtek ezzel, hanem természetes volt nekik az, hogy én alacsony termetű vagyok, és
meg nem mindenkinek lehet ilyen barátja, merült. Szóval azért igen. Ez még menő is tud lenni.
Igen, meg a kollégiumban is így mindig így előfordult, hogy mondták a srácok, hogy képzeld, elmenjünk egy ilyen buliba, és akkor általában mindig a csajok azok rád emlékeznek.
Hát igen, emlékezetes, az biztos, úgyhogy azért.
Szóval megvan
ezzel nem lehet versenyezni.
Szóval visszatérve a kérdés, megvan az előnye is, meg a hátránya is. Az előnye itt, az nem szabad visszaélni a helyzetet soha semmilyen körülmények között. Igen, és akkor rájöttem, hogy mondok valamit, akkor mások számára az vicces lehet. És akkor utána elkezdtem már színészkedni, és akkor mondták a barátaim, hogy tök jó a humorod, hogy akár ezt is kipróbálhatnád, hogy stand-upolni, és akkor elkezdtem stand-upolni.
Ezt láttam azt az adást egyébként,
hát
és
én több volt,
hiányoltam, hogy de én csak egyet találtam, hogy volt
hát
belőle
egy
több
volt
is.
Fent a Kamari Centrán, de korábban a Duma Színházba is felléptem, akkor a Mikroszkóp Színpad, akkor volt még Mikroszkóp Színpad Budapesten, illetve volt, amikor voltunk itt turnéba, elmentünk az ország megyeszékhelyére folyamatosan, és akkor ezt csináltam egy-két évig.
És miért maradt abban?
Meg volt ez a mondom a magam is stand-up tehetségkutató a Magyar Egyen. És akkor rájöttem, hogy én nem vagyok az a típus, aki ilyen futószalagon hozza.
Nem, ha jön ösztönből.
Igen, mert egyszer úgy beindult a stand-up, hogy így szinte két hetente kellett volna új műsort hozni.
Hát és ez nem biztos, hogy megrendelésre
vagy. És akkor egyszer csak ott álltam a színpadon, és akkor éreztem, hogy nem vagyok vicces, vagy nem vagyok szórakoztató. És lehet, hogy túl hamar kiégtem, vagy nem tudom.
Mindent elpofogtattál azon a pár előadáson, ami benne volt.
Nem, még biztos lenne. Tehát, hogy most már eltelt annyi idő, hogy például most lehet, hogy össze tudnék rakni egy teljesen új anyagot, mert néha azért felírok valamit, amit viccesnek találok, hogy valamire jó lesz talán egyszer. De hogy nem jön belőlem úgy gyárilag, hogy én most így 20 percet most szórakozzak. Még annyit helyesbítenék a felkoffodban kapcsolatban, hogy én nem vagyok itt társulati tag a Jókai Színházban, hanem vendég vagyok, viszont már így rendszeres vendég. Tehát,
akkor az már szinte.
Igen, pont a napokban gondoltam át, hogy 2004-ben jöttem először, akkor még a Tóth Tibor volt az igazgató, és a Barabás című darabban volt először. Akkor debütáltam először itt egy komoly drámába a Jókai Színház színpadán. És akkor én nagyon megszerettem ezt a társulatot, szeretek velük dolgozni. Ugye az, hogy kis társulat, ez családiasabb is. Nem csak az van, hogy eljátsszuk a darabot, hogy bepróbáljuk, hanem szerintem nagyon jó kis emberi kapcsolatok is kialakulnak. És nekem fontos a közösség. Tehát én szeretem, hogyha valahol jól érzem magam is, hogy vannak emberi kapcsolatok, viszonyok. Nekem volt olyan Pesten, hogy szerepeltem egy darabban, és nem volt jó a közösség, és azt értem, hogy ez felszínes, meg narcisztikusak, meg nem tudom. Tehát, hogy még nem a színházról szól, meg öncélú sokszor. És akkor az úgy voltam benne, hogy a pénzért nem akarok csinálni semmit már. Tehát én 40-nél eldöntöttem, hogy én a pénzért nem fogok csinálni semmit, csak a pénzért. Hanem én azért olyan dolgot szeretnék csinálni, bármi legyen az, ami nem muszáj színház legyen, mert nagyon sok szép szakma van, de állatorvos is akartam lenni, meg...
Meg üzleti asszisztensnek tanultál, meg volt a telemarketinges, úgyhogy volt minden.
Hát ez csak azért volt, ezek az ilyen megélhetési dolgok voltak, akkor tudtam, hogy ezek egy állomások. Tehát ugye szabadúszó színész vagyok, és nem mindig voltak munkák. És amikor nincsen felkérés, vagy munka, és a szabadúszó lét az ilyen kutyavacsorája, mert vagy hívnak, vagy nem hívnak. És szerencsés
esetben... Mint egy szabadúszó újságíró, ismerem az érzést.
De addig is kellett csinálni valamit. És én mindig úgy tekintettem ezekre a dolgokra, hogy egy állomás, remélem rövid állomások lesznek, ahol, és akkor jött például ilyen lehetőségek, hogy indítottak Budapesten egy üzleti asszisztens képzést, EU-ba akkor léptünk be, és akkor mondtam, hogy
tök jó. Lehet.
Igen, de igazából az volt, azért csináltam csak, mert ösztöndíjat kaptam alatta.
Van motiváció azért a diákoknál.
Két éves ösztöndíj volt, és akkor volt egy ilyen kritérium benne, hogy bármikor be lehet fejezni, és nem kell visszafizetni az ösztöndíjat.
Ó, hát akkor,
és akkor belegondoltam, hát
az ember után dobták, hát ezt kell
meg. Igen, de mégis elvégeztem. Uh-huh. Meg ott is szereztem hasznos tudást az élethez. Uh-huh. Praktikus dolgokat tanultunk ott is.
Meg úgy tudom, hogy azért mivel jó frappáns a beszélőkéd, azért ügyvédnek is jó lettél volna esetleg.
Az
ördög ügyvédjének. De hogy ezen úgy nem gondolkoztál, mert hogy ez is lehetett volna egy nagyon érdekes szak, és nagyon kuriózum.
Volt biztos, hogy igen, ez is bennem van, de volt bennem egy ilyen félelem, hogy lehet, hogy nem bennének komolyan.
Hát de pont olyankor bebizonyítani, hogy...
Vagy például volt egy...
Mindenkit ki beszélsz a tárgyalót. Vagy
szimpatikus nekem, bár ugye tudjuk, hogy abban így egzisztenciálisan nagyon rezeg a léc, de mint hivatás nagyon tetszik a tanári, vagy tetszett a hivatás. És akkor elgondolkodtam rajta, hogy biztos nem most bemegyek egy osztályban, nincs az a gyerek, aki engem komolyan vegyen.
És pár éve vagy pont, hogy közelebb éreznének magukhoz, úgyhogy azért lehet, hogy ott is lehetett volna.
És akkor pár évvel ezelőtt elmentem a barátommal biliárdozni, és akkor ott a biliárdszalomban találkoztam egy férfival, aki hanem egy fél méterre alacsonyabb volt. És ugye beszélgetünk, amikor találkozunk így néha sorstársak. És akkor kiderült, hogy ő meg tanár.
Na tessék.
És akkor...
Elgondolkodtál.
Nagyon elgondolkodtam, és akkor respekt volt bennem, hogy én sokszor alacsonynak gondolom magam, és akkor itt van az ember, aki 50 centi alacsonyabb, és ő merte be beleállni, és végigcsinált, és tanár lett, és tanít is.
Minden relatív, azért megmutatja az élet.
Egy haverom, aki meg tanársegéd egy iskolába, és mondta, hogy nagyon jó a kapcsolata a gyerekekkel, hogy lehet, hogy nekem nagyon rossz élményeim voltak annó ott Borsod megyében, hogy meg Budapesten, hogy folyamatosan ugye céltáblája vagyok azoknak az embereknek, akik nekem mondjuk jó préda vagyok, hogy bántsanak, vagy kicsit a lelküket köszörüljék rajtam.
Oké, akkor... Most rákérdeznék arra, mert nagy trónokharca rajongó vagyok, hogy volt egy ilyen történet, hogyha jól emlékszem, hogy a szigeten oda mentek hozzád, mert Peter Dinklage-nek, a Tyrion Lannisternek
nem,
néztek.
Nem, akkor a másik hogy... volt, az a Jackass-szel tévesztettek össze.
Elég én a cikkben úgy olvastam, hogy akkor már ebből is akkor szenzációhajhászást csináltak, de úgy tudom, hogy nem éltél ezzel a lehetőséggel, és nem akartál így a David Guetta hasonmás vonalán így megmaradni, hogy akkor ezzel haknizok, hogy hasonlítok valakire, hogy elküldted ott az embereket, hogy nem én vagyok.
Nem.
Akkor ez a teljesen fake cikk volt, amit én olvastam, erről akkor meséld el, hogy volt.
Az úgy történt, hogy kint voltam a Sziget Fesztiválon, és akkor egyszer csak oda jött hozzám, vagy 6-8 fiatal, és akkor kérdezték tőlem angolul, hogy csináltunk egy közös fotót. És akkor hát angolul kérdeztek, van egy turista angolom, ezeket azért megértem, és akkor mondtam nekik, hogy of course, persze, csináljuk. És akkor hallottam, hogy magyarul kezdenek beszélni egymás közt. És akkor mondtam neki, hogy ha ti is magyarok vagytok, akkor folytassuk úgy talán a kommunikációt, és akkor így rám néztek, így, ja, hanem az vagy, és akkor így elmentek.
Ja, értem, szóval, hogy oké, okay, lebuktattad magad. Én tényleg olyan volt, mint hogyha...
Igen, de tényleg ilyen éres váltás volt a nagy lelkesedésből, hogy találkoznak vele, és nem vele.
Értem.
De például, ha már Peter Dinklage szóba kerül, akkor az egy, nekem egy nagyon jó, hát idézőben hátszél volt.
Meg hogy ilyen példaképként, ilyen, hát, ja, hogy feltettik kicsit titeket a térképre.
Példaképp nem, hát nem tudom. elismerem embereknek a munkáját, de nem példakép, tehát nem akarom túl misztifikálni. Csak olyan szempontból, hogy addig sokszor, nem mindig, de sokszor ilyen skatujába zártak, és hogy olyan szerepekre hívtak, pláne amikor elkezdtem még így statisztálni a filmekbe, ugye ezek a udvari bolond, meg szolga, meg ceremónia, mester, meg tehát általában ezek voltak annó. És akkor utána már azért elkezdtem játszani színházba, meg talán színész is lett belőlem, akkor már jöttek a nagyobb feladatok. De hogy a Peter Dinklage óta például érezni lehetett, hogy komolyabb szerepekbe is gondolnak rám, ami esetleg nem egy ilyen termetű férfire osztottak volna. És például az RTL klubban is indult egy ilyen oltári csajok sorozat, vagy a TV2-n is volt az a bogaras ügyek, amiben voltam. Hogy ott, tehát a kereskedelmi tévék akkor kezdtek így megkeresni ilyen komolyabb szerepekkel, ami nem egy ilyen hasonló skatujában lévő szerep lett volna.
És úgy tudom, hogy a Jókai Színházba egyébként még visszakanyarodva úgy került, hogy jókor voltál jó helyen, mert éppen rólad beszélt a Verebes és a Tóth Tibor, és akkor te arra sétál. Én persze, én nagyon sok interjút megnéztem, nagyon sok cikket, egész weboldalatot elolvastam, úgyhogy mindent is tudok. Ezek is fel voltak írva ezek a sorozatok, de most már lelőtted, hogy nem én leszek a nagyon olvasott riporter.
De az van. Meg ez tök jó, amikor felkészül az ember.
Hát ez csak így lehet.
Mármint úgy, hogy amikor így. Mert sokszor éreztem, hogy behívtak így kereskedelmi tévékbe, és akkor annyi a pörgés, és akkor behívnak, és akkor szia, hogy vagy mi újság, és akkor
szalagon.
A kanyarban még beszéltem, hát nem érdekel senki, mert reklám.
Meg jó, hogy ez nem egy kereskedelmi csatorna.
Hát igen, mondjuk az életben ugye az a legnagyobb nehézség, hogy jókor lenni jó helyen, és ez nem mindig sikerül, de néha előfordul. És biztos amúgy is megtaláltak volna, hogyha nem vagyok ott abban az időben pont. Csak
de ugye így milyen jó sztori van belőle.
Hát meg igen, meg így egy jó kis emlék.
Ez egy jel volt, hogy arra
jártam. Hát az történt például, hogy akkor nem volt szabadúszók, nagyon kevés szerepem volt, és pont a Ferenciek terénél, a Budapesten, a belvárosba mentem egy kis utcácskába, és ott van a Centrál Kávéház, ami ugye régen a írók, költőknek is a nagy találkozó helye volt. Például ott történt ilyen, hogy nem volt pénze egy-egy írónak vagy költőnek, és akkor versekkel fizettek a kávéért.
Cserekereskedelem.
Igen. És akkor pont ott ült, akkor lett igazgató a Tóth Tibor, meg a Verebes István, és akkor a Tóth Tibor felkérte a Verebes Istvánt, hogy legyen itt művészeti vezető, és leültek egy kávé, ezt utólag mesélték el neki, leültek egy kávé mellett megbeszélni a következő évadot, hogy mit játszanak, kik legyenek a színészek, szerepek, stb. És akkor pont a Barabásról volt szó, és akkor mondta a Verebes, hogy hát erre a szerepre, a pojácára én a Kölesér is annyit javaslom. És akkor kérdezte a Tóth Tibi, hogy van hozzá kontaktod? És akkor mondta, hogy persze van, de ott jön.
És azért mondom, hogy ez egy égi jel volt, hogy akkor itt nincs több
igen, kérdés. Igen, én meg ezt úgy értem meg kintről, hogy láttam, hogy ott Verebes is van, dolgoztam már többször Szolnokon is, meg kabarékban. És akkor azt láttam, hogy ott ül a Verebes István bent egy kopasz férfival, és akkor így köszöntem neki, köszönt, ő is köszönt, és akkor így tett, hogy gyere be. Tehát én azt gondoltam, azért hív be, hogy
megkérdezik. Csak úgy.
Nem, hogy megkérdezik, hogy vagy, meg most is, hogyha összefutunk néha Pesten, akkor megkérdezzük egymást, hogy vagyunk, meg mit csinál, meg hogy érzi magát, meg ilyenek. És akkor mondta, hogy van most sok munkát, hogy mi van veled? És akkor mondtam neki, hát most éppen nincsen, na, és akkor bemutatta a Tibit, és akkor mondták, hogy ettől akkor lenne itt egy szerep, és akkor így kerültem a Komáromba, a Jókai Színházhoz, de biztos megadta volna a számot, és akkor a Tibi felhív, és...
De így sokkal jobb ez a történet. Voltak ugye reklámfilmszerepek is, de mondod, hogy már nem válasz el mindent csak azért, mert a pénz. Nem tudom, hogy ez a vonal még működik-e, vagy hogy ebben. Igen, mert hogy a Vattenergy, meg egy svéd, német reklámfilm.
Mondtam vissza már az elmúlt fél évben, és így olyat, amit nem tetszett, vagy azt gondoltam, hogy már nekem ez így nem derogál, de hogy már ezen túl vagyok, vagy azt gondolom, hogy ehhez nem én kellek, hanem egy alacsony termetű férfi kell, aki felveszi a jelmezt, és akkor...
Tehát, hogy nem igényel színészi igen, játékot.
Igen, és akkor én ismerek több ilyen termetű srácot, meg férfit, és akkor így általában megszoktam adni az elérhetőséget, és akkor így
mindenki jó jár.
Hajrá!
Oké, okay, külföldi tehát szerencsét próbálni külföldön, ebben gondolkoztál? Mondod, hogy csak ilyen turista angolod van, úgyhogy akkor lehet, hogy
hát,
nem, de hogy...
Nekem egy ilyen nagy, én lusta vagyok nyelvet tanulni, hogy az biztos, hogy más lenne, és máshogy lett volna, hogyha megtanulok rendesen angolul. Meg amúgy is érzem, hogy ember tud egy nyelvet, hogy kinyílik a világ, tehát olyan klassz emberekkel lehet megismerkedni, meg beszélgetni, meg helyzetekbe kerülni, meg információ. Nagyon szeretek utazgatni, és a turista angolommal el vagyok sokszor. De hogy sokszor bánt az, hogyha nem beszélek egy nyelvet, például egy olyan országban megyek, ahol nem beszélnek angolul, és hogy nem tudok ott a helyekkel beszélni.
De most már nagyszerű applikációk vannak, úgyhogy most már ez meg van oldva.
Igen, de mondjuk olyan szempontból szerencsé, hogy mondjuk Magyarországon most már elég sok külföldi produkció forog, és akkor ezekbe sikerül belekerülnie, volt a vaják is például, ahol belekerültem.
De hogy ott nem volt szöveged. És itt ezen gondolkoztam, hogy akkor ezért nem volt szöveged, mert ott csak egy turista angolod nem, volt, vagy
a forgatókönyv szerint sem volt szöveged.
És nehezebb úgy játszani, hogy nem adnak neked szöveget, és egyébként meg nagyon megszólalnál, vagy pont, hogy könnyebb?
Nem.
Vagy csak más?
Más, igen. Uh-huh. Egyszerűbb.
Uh-huh. Itt vagy nálunk Felvidéken, és néztem azt is, hogy az Aradi Színháznál is játszol, vagy játszottál. Most ezt nem tudom, hogy jelen idő, vagy múlt idő.
Játszottam.
Játszottál. Van valami különleges kapcsolódásod egyébként így a külhoni magyarok felé, hogy így errefele fúj a szél? Vagy ez csak így a véletlen?
Vidéltem először, akkor azt mondtam, hogy viccből a többieknek, hogy én megértem a helyzetüket, mert én is a kisebbséghez tartozom. És az Aradon is így van, mert ott is már nagyon kicsi a...
Akkor ez ott is bejött
A magyarság. Meg itt még azt mondtam egyszer, hogy mindig nagy álmom volt a Felvidéket jelentő deszkákon játszani. A világot jelentő...
Gyűlik ahhoz a
nem a világot jelentő deszkákon, hanem a Felvidéket jelentő.
Jó, ez lehet akár szlogened is most már ezen túl, úgyhogy...
De egyébként, igen, szerettem Aradon is. Ott is egyébként királyt játszottam, mint most a mesében, amit holnap mutatunk be. Ott a Claudius-t játszottam a Rosenkranz és Gildeste halottba. Jó ilyen helyeken játszani, mert hogy egész más, mint Pesten. Olyan szempontból, hogy Pesten azért az embert elviszi a hív, meg annyi minden van, hogy mennek az emberek, rohannak, szinkron, reklám, stb. Ide-oda, és közben eljátszák, letolják, leforgatják azt az adott munkát, helyzetet, előadás, stb. És akkor így mennek el, és szárteszít. Itt meg azért szeretek itt Komáromba is lenni, meg Aradon is azért szerettem, mert hogy minden a színházról szól. Tehát, hogy azért vagyok ott, azért vagyunk ott együtt. Ugye van egy olyan küldetés is, hogy a magyar kultúrát azért ápolni, a nyelvet, és bemutatni ott a többi magyar embernek az adott előadást vagy művet. És van egy ilyen pusztöltete is, de hogy jó, hogy sokkal... Én nagyon szeretek közösségbe dolgozni, nagyon szeretem, amikor így például a filmekben tök jó szerepelni, meg ott koncentrált figyelem kell, mert amikor ott van a stáb, ott van a nem esik az eső, nem megy a repülő, csillagok is úgy állnak, de sokkal nehezebb műfaj ilyen szempontban, mert akkor kell jónak lenni, pont. A színházban, de ott általában az ember leforgatja, ahány napja van, és akkor utána mindenki szétszéled. De a színházban sokkal jobban szeretek dolgozni, mert hogy egyébként nem is tekintem munkának, tehát ilyen én áldásnak tekintem, hogy azt csinálhatom, amit szeretek.
Meg hogy ugye, amit még kamerán kívül mondtál, hogy ugyanazt csinálod, mint gyerekként, játszol, és még igen, fizetnek is érte. Úgyhogy akkor ez egy jó kis pálya.
De hogy szeretek így színházba, egy csapatba dolgozni, meg így nagyon jó próbálni, például nem szeretek próbálni. Uh-huh. Meg nagyon jó kis közösségekbe dolgozni, amikor tényleg együgyűek vagyunk, mert egy ügy a fontos, a színház. Igen. Az előadás, meg hogy minél jobb legyen, és hogy aki bejön a színházba, az jól szórakozzon, elgondolkodjon, stb., és még utána még egyszer kapjon inget, hogy még többször jön. És például nagyon szeretek itt dolgozni, mert itt is az van, hogy nem is katujába gondolkodnak bennem, tehát itt is voltam már pont a Verebes rendezte a Hármatestőrt, a 13. lajos voltam, francia király, vagy játszom a Beszélőköntösbe, ott Olaj Béget, ugye, egy török, vas a vagy most a Kórus Operában is Ede vagyok, ami szintén, ezek nem ilyen alacsony termetre vannak írva ezek a szerepek, és mégis van egy jófajta bizalom, hogy nagyon jól esik itt a Gátomiéktól, hogy így bíznak bennem.
Nehéz ezeket a szerepeket megugrani, hogy így...
Hát van kisebb.
Vagy csak imponáló, hogy így rád osztják.
De hát hogy imponáló, de a teher is egy, uh-huh. Tehát hogy ugye azért pláne egy főszerep, ami most van, azért annak így van súlya, terhe is, akkor az ember meg akar felelni, de közben jól esik, igen. Uh-huh. Meg ugye hát ezért akarok színész lenni, uh-huh. hogy teher alatt nő a pálma. Tehát. Meg folyamatosan ugye én is fejlődök ezáltal.
Uh-huh. Nagyobb az elvárás feléd azért, mert alacsony termetőként kapsz egy ilyen szerepet, és akkor azt úgy kell eljátszani, hogy az embernek, aki a közönség soraiban ül, eszébe se jusson, hogy akkor ez most így furcsa? Vagy ezt hogy érzékeled a rendezőtől, meg a többiektől, meg egyáltalán a közönségtől? Vagy nem számít?
Nem, ilyen szempontból szerintem erről szó sincs. Inkább az van, hogy mondjuk az, hogy alacsony termetű vagyok, az egy talán 2 percig érdekes.
Uh-huh. Utána elvisz a játékot.
Meg a nézőnek is, tehát hogy most azt nem fogja nézni, tehát biztos nem nézek, de még így 50 percig engem, hogyha csak úgy állnék és nem játszanék, vagy nem szerepet játszanék, vagy nem csinálnék valamit olyan, ami akár szórakoztat, elgondolkodtató, uh-huh. vagy ami hat, az uh-huh. ennek úgy hasson, ugye.
Igen.
És hogy elfelejtse az ember arra az időszakra, hogy ő most egy színházba ül, és néz egy alacsony termetű embert, igen. Nem, de szóval ilyen jó érzés, de egyáltalán nem. Tehát azt látom, akikkel dolgozom, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy alacsony termetű, hogy néha nem is gondolják azt, hogy ez olyankor derül ki például, amikor így bejön a főpróbahét, és akkor jön a jelmezes prób, és volt már olyan az adott színházban, hogy mondjuk a jelmezt felkészítik a fogasra. És akkor nem gondolják azt sem, tehát, hogy nekem azért fel kell nyúlni, nem érem el, vagy stb. Vagy például a Kacagó király kisasszonyban ott volt olyan, hogy a díszletemben magas lépcsők vannak, és akkor jeleztem, hogy oda nekem kellene még valami plusz nyílás belépő, hogy fel tudjak lépni. De ezek csak ilyen nüanszok, tehát
most már gondolom és remélem, hogy ezek ilyen eltűnedezőbe vannak, mert azért mostanra már gondolom, hogy beállt az életed minden szegmense úgy, hogy ne érezd ezeket az akadályokat.
Meg most már megtanultam, hogy jól kommunikáljam ezeket, vagy szeretném sokszor jól kommunikálni, mert pont például ilyen 25 éves korom előtt így sokszor szégyeltem a segítséget kérni, hogyha nem értem el valamit, vagy magas volt, vagy bármilyen.
És akkor inkább nem vetted le?
Igen. És hogy ez fontos volt, talán volt bennem egy kis hiúság is, vagy szégyenérzet is, és akkor így nem mertem. És akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen nagyon sok ember sokszor segítségre szorul.
Egyéb helyzetekben is,
és hogy ez nem egy olyan, hogy most azért alacsony termeti vagyok, most akkor... Uh-huh. Viccesen az egyik stand-upban azt mondtam erről, hogy én például van egy ilyen kereskedelmi lánc, hogy azt szokta reklámozni, hogy a legkisebb is számít. És akkor is nem azt szoktam megvenni, vagy azt tudtam megvenni, ami akciós, hanem amit elérek. Tehát, hogy... De volt ilyen Tesco bementés, és akkor így mondtam, hogy rájöttem az egész csak egy ilyen szlogán.
Humbug az Humbug. Egész. Saját bőrödön tapasztalod. Na, mindegy. Oké. Okay. Szerepeltél klippekben is. Rózsa Magdi, Tankcsapda, Subway, szóval azért vannak itt...
Miattam voltam, kellett a pénz. Néha már úgy éreztem tényleg, hogy ilyen elcsépelt. Tehát volt egy jó pár klip, mert van egy ilyen videóklip rendező barátom, az Indián, és hogy jóba is vagyunk, meg ő folyamatosan hívott egy klippekbe, és volt, amikor neki is mondtam, hogy figyelj, annyira érzem, hogy nem akarok ilyen videoklip arc lenni, hogy ilyen elhasználva, és akkor néha, hogy betett jó, akkor elhasznál sminkelve, akkor majd izé leszel, így leszel, úgy leszel.
De és minden áron be akar tenni,
az volt a lényeg. Igen, voltak ilyen kompromisszumok, és akkor igen, volt.
Uh-huh. Zenei stílusban egyébként, most nem konkrétan ezek közül, de mi áll hozzád a legközelebb, mert itt a Majkát kihagytam előbb a szórásból, hogy így számított egyébként az, hogy milyen zenei stílus mellé állsz be, vagy...
Persze. Uh-huh. Nekem Majka mondjuk nagyon kellemes csalódás volt emberként, mert hogy aki, amíg nem ismertem, azt hittem, hogy ő egy ilyen celeb, meg ripacs, meg ilyen narcisztikus, meg stb. És mikor forgattuk ezt a klipet, egész nap így együtt voltunk, kis Western faluban, és nagyon-nagyon kellemes és pozitív benyomást tett rám, igen. Jó ember is, szereti a zenét, és nekem hiteles, meg önazonos az, amit csinál. És szerintem ez fontos, az ember önazonos maradjon, és hiteles magához is.
Akkor lehet, hogy nem is feltétlenül a stílus az, ami megfogott mondjuk ezekben a klipekben,
nem,
hanem az, akiről
szól. Én nem vagyok egy Majka fan, de van pár jó szám, amit tetszik. Akkor szeretem a rock zenét, szeretem a komoly zenét is, szeretem a funkit, nagyon szeretem, pláne táncolni rá. Szóval sokféle zene irányzat, a jazznek is egy bizonyossága, az tetszik, még ez a vad jazz, ahol még szerintem öregednem kell, vagy értenem kell, vagy sokszor nem tudom helyén kezelni azt a zenét, amit játszanak. De szoktam már jazz koncertre is menni, szóval volt egy rock korszak is, ugye.
Szerintem az mindenkinek volt az életében, igen, egy rocker korszak. Igen,
volt ez a diszkó korszak is volt, amikor...
Igen, az ilyen korral így behatárolható, hogy igen. Általában ezek mikor jönnek el. És valami olyan, amit ki nem állhatsz? Zenei stílus?
Hát, nem tudom, a country még nem érintett meg. Nem azt mondom, hogy rossz, csak engem még nem érintett meg. De például emlékszem, amikor ide kerültem Komáromba, ugye 2004-re volt, hogy akkor még nagyon sok szórakozó hely volt. Ilyen táncos szórakozó hely volt, és emlékszem, hogy volt olyan, hogy előadás után elmentünk, és Lacus barátommal, aki itt a színházak az ügyelője, egy végig robtuk hajnalig.
Mondj már ilyen helyeket, mert szerintem sokaknak érdekes lesz, hogy ott is bulisztál.
Hát nem tudom, voltunk a Vikingbe, akkor voltunk ott a Révbe is, tök jó bulik voltak, akkor így...
Ilyen Devilbe, Zeppelinbe nem vitt hát, azért be a...
Mindenhol is voltunk, is, igen. Jó. Meg emlékszem
hát akkor... Hát ezt kigondoltam volna. Ebből nem tudtam felkészülni, ez meglepetés.
Még abban az időben, még Dél-Komáromból is jöttek ide szórakozni, mert nagyon sok lehetőség volt. És akkor mostanában így elmegyünk valóban, akkor... tudom elmegyünk biliárdozni, vagy iszunk egy sőt, de most már nincsenek ilyenek. És
például Mennél bulizni, ha lenne hova?
Néha persze, igen, elkap néha a gépszi engem is. De például Pesten is ez kezd kikopni, és pont, hogy a úgymond így a 30 vagy 40 év utáni korosztálynak figyelem, hogy nincsenek már olyan helyek, ahova el tudnánk menni itt szórakozni, táncolni, nem azért, mert retrozenit akarunk hallgatni, hanem mai zenét is. Hát az ember most nem akar, vagy nem tudom mi, az én korosztályom szerintem nem akar 16-18 évesekkel pörögni.
Az én korosztályom sem.
Stroboszkóp alatt sem. De közben ott van a vágy, és akkor azt sok ismerősöm eljár társas táncra akár, ott legalább tud bacsátázni, vagy tangózni, vagy szalcázni, vagy valami, de hogy azt látom, az emberek megvan az igény, tehát én látom a piacirést, és nem is értem, hogy korábban ez egy ilyen nagyon aktív péntek, szombat, főleg szombat, azt hiszem, mert péntek munka nem volt, de szombaton voltak ezek nagyon jó bulik, és hogy ezek így kikoptak, pedig biztos lenne rá igény. Uh-huh.
És jártál valaha táncolni? Mert itt mondtad, hogy a funkira leginkább táncolni.
Szeret?
Aha.
Nem.
Ez lehet még.
Én szórakozni sem mertem, tehát hogy én felnőtt fejjel sem mentem el szórakozni, mert szégyeltem. Én úgy kezdtem el járni szórakozni,
Hogy volt
egy barátom ott a szülőfalumban, Tarcalon, aki ott a faludiszkót tartotta.
Ó, és akkor a kapcsolat.
Igen, és ő tartotta a faludiszkót, mi kazettákról tartotta, és akkor volt két deck, és akkor ott ültem vele, és emlékszem, hogy beültünk 8-kor, én 4-kor felálltam, aztán hazamentem, és akkor egy idő után mondta, hogy amikor becsajozott, hogy be vannak készítve a kazetták, akkor én cserélgessem, akkor ott segítettem neki, hogy lement a diszkó.
Akkor még DJ is voltál?
Hát ez túlzás, nem, én csak cserélgettem a kazettákat. És akkor volt, amikor így leadta, hogy már nem lesz több, nem csinál több bulit, hanem inkább majd szórakozni fog csak. És akkor más kezdte csinálni. És akkor mondta, hogy akkor menjünk diszkó péntek, mondom, de mit fogunk csinálni? És akkor mondta, hogy szórakozni. És akkor emlékszem, hogy... meg voltam lőve, hogy úristen, most táncolni, meg gátlásos
voltam. Ez valami új lesz.
Igen. És akkor balra egy, jobbra egy.
Hát egy, sokan egy. Szerintem még mai napig aztán úgy táncolnak.
Cipráztam, hogy balra kettő, jobbra kettő. És
akkor utána... Hát fejlődik az ember.
Igen, de most már ez nem gond, meg hogy a színházban is sokszor van, amikor zenés darabba próbálok, és ugye most is van koreográfia, meg tánc, és szeretek táncolni. És ez is folyamatosan fejlesztett.
Na, akkor ez jól összefonódott. Még egy izgalmas dologra szeretnék rákérdezni, ezt gondolkoztam, hogy lehet, hogy ez egy olyan széles téma, amit egy következő beszélgetésre kéne hagyni, de megkérdezem most, mert nagyon érdekel, hogy volt ez az irodalmi est, amit Galkó Balázs gyűjteménye nyomán alakítottatok ki, a vulgáris vonalat képviselve.
Ez a pajzány verse.
Igen, igen. Ez a Trágár történetek, avagy nyelven élvez a nemzet.
Nyelvében élvez a nemzet.
Nyelvében élvez a nemzet, bocsánat. Hogy itt arra lennék kíváncsi, hogy sokszor ugye bár kifejezőbb, hogyha ténylegesen azokat a szavakat használjuk rébuszok helyett, hogy ezt a való életben is így gondolod, és így használod, nem?
Pláne a mai világban ugye már minden lassan abúzus lesz, amiben benne van a bármi, ami félreérthető. Vagy...
Uh-huh. Mert hogy itt ugye nem tudom, hogy ebben mennyire volt egy ilyen küldetéstudat, hogy ugyebár az irodalomnak ezeket a szegmenseit is, ezekkel a szegmenseivel is illene foglalkozni, mert hogy Kosztolányi is, meg
Szépernő
Janus Pannonius műveiből is ugye idéztetek, mert például utóbbi Janus Pannonius, hogy orsolja likáról
Ballada
is regélt.
Ballada orsolja likáról. Igen.
Ballada orsolja likáról. Ezzel nagyon nevettem, mert hogy hát én most hallottam ezekről először, kár, hogy nem voltam ilyen előadás, nem tudom, hogy még turnéztok-e vele, vagy hogy ez már így lecsengett.
Most voltunk vele májusban egy előadás, uh-huh. Néha előfordul, vagy például a műcsarnokban volt múzeumok éjszakáján, de voltunk vele Szegeden, ott is csináltunk ilyen teltházas előadást, mert sokan nem tudják, hogy ezek az írók, akikre úgy büszkék vagyunk, magyar írók költők, sokszor azért...
Ők is emberek voltak.
Igen, de sokszor álnéven írták ezeket a 18 plusz verseket, dalokat, vagy limeri, vagy balladákat, vagy különböző dolgokat. Például Réti László volt, aki nem annyira ismert, de ő például ennek a zseni volt ebbe pont, aki újságíró volt egyébként. És akkor éreztem, hogy volt egy ilyen érzésem, hogy most ezt is lehet, hogy érdemes lenni megmutatni az embereknek, aki szereti az irodalmat, és hogy pont akkor abban az időszakban nem volt így sok munkám, ilyen színházi. És akkor megkerestem a Danit, és így összeálltunk, és hogy csináltunk ebből egy ilyen négyen egy nagyon jó kis egyórás zenés műsort, a Dani közben gitározott, szavalt is.
Akkor jó volt a fogadtatása.
Igen, az emberek
szeretik. Kicsit más.
Mert sokszor nem is tudták, hogy...
Hogy mire jönnek?
Igen, volt, aki azt hitte, hogy mit tudom, ez kortárs, vagy akár mi írtuk ezeket, pedig...
Mosátok kezeiteket.
Mi csak tolmácsoltuk ezeket, igen.
És például az idősebb generáció torkán is ezeket át lehetett nyomni, mert hogy azért...
Sőt, hát volt olyan...
Vagy nekik még pont, hogy jobban.
Pont Szegeden voltunk, és akkor volt, amikor egyik nap, amikor... többségében szép korúak voltak a közönség soraiban, és akkor éreztük, hogy úristen, hogy itt botrány lesz, és akkor majd így megbukunk. És így, hát azért működik biztos, hogy a tömegpszichózis, tehát hogyha két embernek elmondjuk, akkor másképp működik, amikor 60 embernek egy zárt térben, és hogy jöttek velünk, és nagyon sikítozva nevettek meg, tapsikoltak, és mi ezt nagyon elegáns öltözékbe adjuk elő, tehát van egy ilyen
kontraszt,
hogy nem pólóba, farmerbe, hanem mint a négy tenor akár, aki tudom, hogy hárman voltak, csak négyen voltunk. Tehát mi úgy álltunk ki, hogy nagyon elegáns.
Ez a három tenor újra gondolva, a négy tenor.
Három tenorista.
Oké. Okay. Jó, én ennyire gondoltam így első alkalommal, de hogy még nekem nagyon-nagyon sok kérdésem lenne, csak talán a túl hosszú podcast ez nem lenne annyira... Alkalmas, nagyon köszönöm, hogy ennyi mindent megosztottál velünk, és hogy időt szakítottál ránk.
Én pedig köszönöm olyan meghívást, meg hogy azt gondoltad rólam, hogy humoros vagyok neked.
Hát remélem azért ez lejött, meg hogy a nézők is így fogják gondolni a beszélgetés után, és hogyha még van kedved, akkor tényleg még szerintem van az életednek egy csomó olyan szegmense, amiről, hogyha lesz kedved beszélgetni, akkor én nagyon szívesen látlak még itt magam mellett, úgyhogy...
Szívesen, addig is jöjjenek a nézők, meg te is, ti is.
Addig is színházazunk, ugye? Igen. Addig találkozunk veled a színházban. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és kövessétek a Szia Podcastet továbbra is. Sziasztok!
Szia Podcast!